Üdvözlök mindenkit a Projekt Munka és Szoftver Technológia című tantárgy feladatmegoldás videósorozatán. Következő néhány percben meg fogunk nézni egy feladatot, az ehhez kapcsolódó és megoldáshoz szükséges elméleti hátteret, majd kidolgozzuk a feladatot. Ha bármilyen kérdés van ezzel kapcsolatban, azt órán vagy e-mailben bármikor fel lehet tenni. Előre is köszönöm a figyelmet, és remélem hasznos lesz. Úgyhogy jó készülést kívánok mindenkinek. És akkor nézzünk meg még egy feladatot. A feladat szövege így szól. Redundancia és replikáció esetén. Mit jelent? DMR, TMR. Mi a kettő között a különbség? Redundáns megoldás esetén mikor kerül sor a failoverre? Mit jelent? Idás esetben hogyan történik a rendszer és a felhasználó szemszögéből? Mondjuk ez az A része. Esetlegesen B része. Rajzoljon sokszínűségre alapuló szavazógépet, amely képes annak eldöntésére, hogy bemenetei megbízhatóak-e vagy sem. És mondjuk a C része. Rajzoljon sokszínűségre alapuló szavazógépet, mely képes a hibás modul meghatározására és a hibás rész izolálására. Magyarázatként készítsen szekvenciadiagramot. Jó, láthatjuk, hogy ez egy meglehetősen összetett feladat, úgyhogy nézzük meg a szükséges elméleti hátteret, amit tudni kell ehhez. Ugye kezdetnek akkor a hibatűrő rendszert kell röviden megnézni. Ugye a hibatűrő rendszer egy informatikai rendszer, ha képes elvégezni, illetve tovább folytatni előírt feladatának helyes végrehajtását, hardware meghibásodások és szoftverhibák jelenléte esetén is. Nyilván az órai videókban, könyvben messze bővebben kifejthető ez. De hibatűrésről kell beszélnünk, ugye, és itt a két kulcs szó, amit ismerni kell, ugye ez a replikáció és a redundancia. Ugye a replikáció definíciója azt mondja, hogy egy rendszer a rendszer azonos instanciájú, egyidejű végrehajtás és aztán szavazás. Tehát több példány fut, mindegyik működik egyszerre, egyszerre számolnak, és aztán a végén megszavazzák, hogy mi a jó megoldás. Ugye ennek egy speciálisabb esete ugye ez a sokszínűség vagy diversity. Ugye ez azt jelenti, hogy ugyanarra a problémára több különböző megoldást használunk fel egyidejűleg, ezek lehetnek nyilván különböző hardware komponensek ugyanarra a célra, lehetnek különböző szoftver komponensek ugyanarra a célra, és aztán a végén szavazunk, nyilván itt akkor egy szavazógép megvalósítása szükséges. Redundancia, ugye a rendszer azonos instanciái, hiba esetén átkapcsolás, és maga az átkapcsolás művelete lesz ugye a failover. Ugye ez a DMR, TMR, ugye gyakorlatilag azt mondja meg, hogy két példányunk van, tehát két rendszerünk van, vagy két alrendszerünk van, két azonos instancia van, vagy három. Jó, hát és akkor ugye, ha szeretnénk a hardware komponenseket ábrázolni, vagy legalább egy példát szeretnénk rajzolni, azt mondjuk egy UML vezérlő automatán megtehetjük. Ugye tipikusan ez műszaki eszköz rendszervezérlés leírására alkalmas. És mondjuk így néz ki az egyik órai példa alapján egy vezérlő automata. A két fontosabb dolog, amit meg kell ismerni, amit fel kell ismerni rajta, ugye az, hogy itt fizikai komponenseket jelölünk meg, illetve szenzorok és aktuátorok a két kapcsolat, amit ismerni kell benne. Ugye tipikusan a szenzor lesz az, amiből ki tudunk olvasni valamilyen információt, például egy hőmérsékleti szenzor, és akár ez egy jó példa alapját is adhatja. Aktuátorok pedig tipikusan valamilyen parancs végrehajtását szolgálják. Például a kártya kiadása, egy forgóajtó elforgatása, egy rendszer bekapcsolása, egy LED megvilágítása, ilyenek. Úgyhogy majd valami hasonlót kell készítsünk. És hát nyilván az egyik alfeladat, mondjuk ugye a szekvenciadiagramot emlegeti. Ugye, akkor nézzük meg az UML-ben a szekvenciadiagramot. És akkor itt a jobb felső sarokban látható is egy, ugye most tipikus client-server kommunikációnak a szekvenciája van felsorolva rajta. Amit tudni kell, ugye, hogy kommunikációs partnerek, interakciós partnereket kell felsorolni, ugye, mondjuk tegyük fel, hogy jobbról balra, bár a sorrendjük nem számít, az idő viszont majd fentről lefelé fog telni. Minden kommunikációs vagy interakciós partnernek ugye életvonala lesz, ezen telik majd az idő, ez lehet szaggatott vagy folyamatos, és minden üzenet nyíltként jelenik meg névvel. Ugye, mint ahogy az ábrán is látható, itt mondjuk tipikusan akkor metódus nevek és metódus paraméterezés, metódus szignatúrákat fogunk látni. Térbeli távolság természetesen nem releváns ebben az ábrában. Ugye az életvonalon meg tudunk különböztetni aktív és passzív szakaszokat. Ugye ez lesz az aktivitási sáv, ez a kicsit kivastagított része, ami majd mindjárt jön. Illetve ha lapozunk, akkor láthatjuk, hogy az aktivitási sáv ugye tipikusan például ez, vagy akár ez. Illetve ha egy meghívott eljárásunk van, ugye akkor ez a bar in bar is értelmezve van, mint ahogy ott a jobb oldalon látható volt. Ugye a szinkron üzenetek azok tipikusan kérés-válaszpárok, egyszerre csak az egyik kommunikációs fél aktív ebben az esetben, a szinkron üzenetek azok tipikusan szignálok, tipikusan csak jelzésre valóak, ekkor mind a kettő kommunikációs fél is lehet aktív. És akkor ugye ez az egyik órai példa. Jó, ugye az üzenetek típusai. Mint a kérés, ugye a válasz is tipikusan egy szinkron üzenetnek minősül. Kérés esetén ugye a küldő szünetelteti az aktivitását, emiatt szaggatottá válik, és így célszerű jelezni ezt. Természetesen a kérés a fogadó aktívvá fog válni, és végrehajtja a feladatát, és aztán válaszolni fog egyet. Nyilván itt a kettő között valami idő fog eltelni, és a választ mondjuk egy szaggatott nyíllal tudjuk jelölni. Szignál, ugye megbeszéltük, aszinkron, nyitott hegyű, áthúzott nyíllal lehet jelölni, de azért tegyük hozzá, hogy sajnos az UML modellező programokban vannak különbségek a jelölésrendszer terén, ezért mindenki használja azt, amit a modellező eszköz ajánl. Ha meg papírra kell dolgozni, akkor próbáljuk meg ezt a hivatalos UML ajánlást követni. És akkor láthatjuk bal oldalon, ugye példányosítás, a konstruktor meghívása, az is üzenetként történik. És utána meghívjuk ezt a B osztályból keletkezett objektumot. Meghívunk rajta egy metódust valamilyen paraméterrel, az feldolgozza, és aztán visszaadja az eredményt. Jobb oldalon láthatjuk, hogy futásidővel rendelkező szignált is lehet jelölni, bár nyilván ebben a példában ez most nem releváns. Na és akkor, hogyha a szekvenciadiagramokról beszélünk, akkor ugye az interakciós operátorok kihagyhatatlanok. Ugye minden interakciós diagram elképzelhető többfajta lefutással. Emiatt lehet, hogy ezt többször kéne megrajzolni, vagy ugyanazt a diagramot kevés változtatással több példányban elkészíteni. Hogy ezeket egy kicsit egyszerűsítsük, interakciós operátorokat alkalmazhatunk. Tehát akkor gyakorlatilag egy ábrán több lefutást tudunk ezzel ábrázolni, illetve a komplex, bonyolult ábrákat kicsit egyszerűsíteni tudjuk, szét tudjuk bontani külön ábrákra. És akkor az egyik órai példa, amiben ugye két interakciós partner és hát látjuk, hogy most itt ez egy utas, illetve egy bejelentkező automata, ebből tudjuk, hogy ez inkább egy üzleti diagram. Láthatjuk, hogy ez egy szekvencia diagram, de erősen használva vannak benne ezek az interakciós operátorok. Úgyhogy ezeket gyorsan nézzük meg. No, az első ez a strict operátor. Ugye egy halmazt mutat, rekeszekre bontva, és ebben a rekeszekben, vagy ugye a halmaz rekeszeiben lévő operandusok szigorú sorrendjét írja elő. Természetesen csak akkor kezdődhet a következő, ha az első teljes mértékben befejeződött. És hát nyilván tetszőlegesen sok rekesz lehet ebben a halmazban. Aztán a második, ugye ez a ref operátor lesz, mint ahogy lent is látható. Ugye ez egy ref, minthogy reference, minthogy referencia lesz. Ugye ez gyakorlatilag egy hivatkozás egy másik interakciós diagramra, paramétereket természetesen lehet hozzáadni, és akár példa is megjeleníthető rajta. Aztán a következő az opt, minthogy optional, minthogy opcionális valami. Ugye ez bizonyos feltételek esetén ugye végrehajtandó, amúgy pedig kihagyható. Ugye a bent tartalmazott, vagy magába foglalt további operátorok, vagy akár interakciós diagram része, azok mind-mind opcionálissá válnak benne. Aztán a BRK operátor, mint hogy break, ugye a megszakítás lehetőségét írja le, és azt mondja meg, hogy a megszakítást hogyan kell kezelni, és milyen extra lépéseket kéne utána elkövetnünk. Úgyhogy, ha például adott egy hosszabb folyamat, de az bármikor megszakítható, akkor mondjuk alulra célszerű ezt a BRK operátort alkalmazni. És akkor a következő, csak így gyorsan megbeszélve, ugye ez az alt, mint hogy alternatívákat lehet benne felsorolni. Látjuk, hogy itt is egy halmazról van szó a képernyő alján, és a halmazban most jelen esetben két rekesz van. Ezek ugye egymást kizáró lefutások, vagy az egyik, vagy a másik fut le, természetesen valamilyen feltételt, vagy működési logikát kell definiálni mindegyikhez. Tehát az alt, ugye alternatív lefutások jelzéséhez való, tetszőlegesen sok definiálható, de csak egy fog végrehajtódni. Jó, és itt is a halmazban a rekeszeket szaggatott vonalra választjuk el. Jó, aztán ha kicsit komplexebb diagramot szeretnénk rajzolni, akkor az ugrópontok, az egy hasznos dolog. Ugyanúgy, mint a tevékenységdiagramoknál, vagy aktivitásdiagramoknál, itt is ugyanúgy működik. Ugye a lényeg az, hogy egyező hivatkozást kell megjegyezni. Például, ha a fenti ábrán a kilométer kártya ugróponthoz érünk, akkor az alsó ábra a kilométer kártya ugrópontjánál köthetünk ki. Ha túl hosszúra nyúlnak a diagramok, ami amúgy valós veszély, akkor célszerű ezek használata, és akkor nem kell életvonalakat áthúzni egyik oldalról a másikra. Aztán ezek az interakciós operátorok, ezek függvényként is leírhatóak. És akkor látjuk, hogy az első és egyben a legkülső interakciós operátorunk ugye egy strict volt, abban benne van egy ref, ugye ez az első, amit tartalmaz. Van benne egy második referencia, amit tartalmaz. Van benne egy opcionalitás, amit tartalmaz. Illetve még egy referencia. Úgyhogy gyakorlatilag a legelső ábra így is leírható függvényként. Aztán a következő operátor, amit még megfontolandó használni, ugye ez a loop, mint hogy egy ciklust tudunk benne definiálni. Ugye ismétlődés szemléltetéséhez is jó, meg kell adni nyilván egy alsó határt, felső határt. Mint ahogy az ábrán látható, itt egy loop operátor alkalmazása került. Ugye gyakorlatilag elképzelhető, hogy 0-tól 3-ig megyünk, és a podgyász feladása tevékenységet kell végrehajtsuk. Aztán a következő interakciós operátor, ugye ez a SIG, vagy SLQ, ugye, mint hogy sequence, mint hogy egy szekvencia. Ugye itt sorba kapcsolja az interakciókat, viszont, és rögtön lehet mondani nyilván, hogy akkor ez a strict egyenértékű, de nem, mert hogy itt az indításkor fontos a sorrend, de gyakorlatilag, ha valamelyik hosszabb ideig fut, valamelyik rövidebb ideig fut, nem kell megvárni a befejezést, és elképzelhet, hogy bizonyos pillanatokban párhuzamos feldolgozás történik. Tehát a kettő között a különbség az, ugye, hogy egy strict esetében jelen példában ugye elkezdjük a P jelű feldolgozást, befejezzük azt, majd elkezdjük a Q jelűt, és majd befejezzük azt. Míg ugye egy SIG esetében ugye elkezdjük a P jelűt, rögtön elkezdjük utána a Q jelűt. És könnyen előfordulhat, hogy a Q jelű fog előbb befejeződni, és aztán a P. Jó, aztán nagyon hasonló ehhez a par, mint hogy paralel, mint hogy egyidejűséget tudunk vele mutatni. Ez a tényleges egyidejűség. Jó, tehát akkor az a feladat, hogy egy sokszínűségre alapuló szavazógép, amely képes arra, hogy eldönti, hogy a bemenetek megbízhatóak-e vagy sem. Hát akkor kezdjük egy vezérlő automatával. Ugye lesz egy szavazógépünk, Hogyha a cél az, hogy csak eldöntjük, hogy a bemenetek megbízhatóak-e vagy sem, akkor ugye elég két bemenő adat, számított információ, szenzor. Most, hogyha ezek szenzorok, és mondjuk, mint általában, amivel példálózunk, hőmérsékleti szenzor, akkor nyugodtan lehet azt mondani, hogy igen, ezek szenzorok, és ez attól lesz sok színűség, hogy mondjuk ráírjuk, hogy ez az A cég terméke, ez pedig a B cég terméke. Talán nem ugyanaz a hardware hiba jelenik meg mind a kettőben. A cél az, hogy olyan sokszínűségre apuló szavazógépet kell készíteni, ami képes a hibás modul, hibás input meghatározására. Ugye akkor, ha vezérlő automatát akarunk készíteni, akkor ugye legalább három bemenetre van szükségünk, és ezek lehetnek számított eredmények, vagy becsült eredmények, vagy szenzorinformációk. De ugye legalább háromra van szükségünk. Mivel, hogyha kettő megegyezik, vagy legalábbis kettő hiba határon belül van,
harmadik pedig emiatt jelentősebben eltér, akkor nyilván mondható, hogy akkor az a hibás bemenet. Nyugodtan működhet ez akár 4. vagy 5 bemenő adattal, információval, számítással, szenzoradattal, stb. Nyilván, mivel egy szavazógépről van szó, mondhatjuk azt, hogy célszerű páratlan darabszámot adni, és a minimum a 3. Hogyha ez a szavazógéphez szeretnénk egy szekvenciadiagramot rajzolni, ugye akkor azt így tehetjük meg. Lesz egy főprogram, ahonnan a szavazógép meg van szólítva. Elképzelhető, hogy a szavazógép most kerül példányosításra, elképzelhető, hogy a példány már él. Ha a példány már él, nyugodtan tehetjük ide. Jó, ezen kívül ugye lesz 3 szenzorunk. Most akkor itt lehet hőmérsékleti szenzor 1, 2, 3. De nyugodtan lehetne akár számítást végző modulok, vagy beszélés végző modulok. Jó. Jó, biztos, hogy a főprogram aktív, és biztos, hogy ez fog nekünk a szavazógépnek egy üzenetet küldeni. Nem most kerül példányosításra, úgyhogy nyilván nem a konstruktor lesz az. Mondjuk legyen egy kiolvas. Jó, aztán ugye attól függően, hogy ezt most hogy szeretnénk megvalósítani. Párhuzamosan vagy szekvenciálisan. Mondhatjuk azt, hogy megszólítjuk ezt a szenzort. Ugye, ha ez egy szenzor, akkor ez relatíve hamar kiolvasható, rövid lesz ez az aktivitás is áll. Biztos, hogy vissza fog térni valami eredménnyel. Szenzor kiolvas. Eredmény. Az, hogy valahogy visszatérünk. Jó, tehát akkor kiolvassuk az elsőt, megkapjuk az eredményt. A szavazógép kéri, a szenzor visszaadja az eredményt. A szavazógép kér eredményt a kettestől, kap is egy eredményt. Aztán elkéri a hármastól is az eredményt, és meg is kapja. A szavazógép elvégzi a hasonlítást, nyilván most a háromból, ha mind a három a hiba határon belül van, tökéletes. Mondjuk átlagot vonunk, de nyilván ez már a megfogalmazott üzletlogika kérdése, és azt visszaadjuk. Hogyha csak 2 van hiba határon belül és a harmadik, akkor ugye a hasonlítási művelet egyben meg tudja határozni, hogy az adott szenzor hibás. Ez a bemenet nem szolgáltat jó információt, emiatt izolálható, egészen az adminisztrátor közbelépésig onnan nem fogadunk több eredményt.
És mint mindig, köszönöm szépen a figyelmet! Bármi kérdés van ezzel kapcsolatban, meg lehet keresni személyesen, e-mailben, e-mail cím a képen, órák előtt és után egyaránt állok rendelkezésre. Köszönöm a figyelmet, és jó készülést kívánok mindenkinek!